Köszönjük szépen ezeket a szolgálatokat. Én szeretettel köszöntelek benneteket. Talán akik itt vagytok, mindannyian tudjátok, hogy az elmúlt héten többen a gyülekezetből elég sokat voltunk itt ebben az épületben, vagy itt a környéken a gyülekezetben, ugyanis egy gyermektábor volt. És hát most ezen a délelőttön, ugye így az énekekkel is már, de én is egy kicsit beszeretnélek még vezetni titeket ebbe a gyerektáborba, hogy milyen volt, mikről beszéltünk, és ezt a témát egy kicsit folytatni. Andi megkért engem, hogy néhány szót mondjak a táborról. Ugye mondtam neki, hogy a téma is maga úgy kapcsolódni fog a tábor témájához, úgyhogy nem lesz olyan nehéz, de mielőtt így magát azt a fő témát elmondom, azt is elmondhatom, hogy nem tudom, akik itt vagytok, gyerekek, fiatalok, ti is mondhatjátok, hogy igen vagy nem, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó hetünk volt, nagyon mozgalmas volt, nagyon fárasztó volt, sok minden történt, miket csináltunk, sportoltunk, kézműveskedtünk, kirándultunk egy kicsit, már nagyon régen volt a hét első napja, nem emlékszek mindenre. Igen, és is annyit kirándultunk, hogy más országba is elmentünk. Ki az, aki emlékszik, hogy milyen országok voltak, ugye itt segít a zászlók. Igen, Kata. Voltunk Magyarországon, igen, ott kezdtük. Kongó, a Kongói Demokratikus Köztársaság, ugye? Ha jól tudom. Igen. Dávid? Izraelben is jártunk. Igen, Joy? Hondurasban is, és még egy maradt ki, Jonathan. Angliában, igen, vagy konkrétan a Nagy-Britanniában. Ugye megtanultuk kedden, hogy ugye Anglia az Nagy-Britanniának egy része. Úgyhogy ebben az öt országban jártunk, és nem tudom, emlékeztek-e ilyen érdekességre az országokról. Mert nagyon sok mindent megtanultunk ezekről az országokról, találkoztunk olyan személyekkel is, több olyan személyekkel, akik ezekből az országokból jöttek. Sajnos nem mindenhonnan, tehát ha jól tudom, konkrétan izraeli meg kongói személlyel nem találkoztunk, de a többi az úgy megvolt. Emlékeztek ilyen érdekességekre? Szokásokra, ételekre, egyéb dolgokra? Nem? Semmi? Igen, Joy lát. Aha, igen. Kaptunk képeket is, ott hoztak képeket is. José, aki Hondurasból jött, hozott nekünk képeket is, és tényleg láttuk azt, hogy az avokádó az egy kicsit máshogy néz ki, mint itt a boltban. Jóval nagyobb, és valóban egy fán akár 600 is megterem, és ha jól hallottuk, az íze is teljesen más. Tessék, Joy? Igen. Nem csak úgy, mint ahogy mi vegyünk a boltba, és van egyféle avokádó, hanem sokféle. Tessék, Eszter.
Kongóba télen leesett a hőmérséklet 25 fokra, ami már nagyon hideged és sakrát húznak, mert mindegy 40 fokosban hozzászok valami 9 hónapig tartani át.
Igen, a héten azért nálunk is volt kongói tél, bár mi nem húztunk sapkát, max a nap ellen. Én például emlékszem még arra, hogy Izraelben van egy nagyon finom kalács, amit megtöltenek jó sok csokival. Nem tudom, emlékeztek a nevére? Babka, igen, bocsánat, csak itt hallottam. Igen, az nekem így megmaradt. Tessék, Andi.
És én szeretnék külön felhívni mindenkinek a figyelmét, és megköszönni, hogy Hámán füleden ösültem én, hogy ezt mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy próbáljátok ki, ez Eszter történetéhez kapcsolódik. És hát szerintem az egyik legnépszerűbb szerdai étel volt, csak szólok, hogy kevés. És nagyon
köszönjük szépen. Igen, tehát amikor Izraelben jártunk, akkor ugye Eszter történetéről beszéltünk elsősorban. Ugye ott van egy ünnep, a Purim ünnepe, amit ma is ünnepelnek az izraeliek, a zsidók, szerte a világon. És ugye akkor hallottunk erről, meg is kóstoltuk, hogy ilyen süteményt tesznek, Hámán füle süteményt. Sőt, én mondtam az angol csoportomnak is, hogy találkoztam azzal, hogy nem tudom ez mennyire van szerte a világon, de az Egyesült Államokban biztos, hogy a zsidó közösségek azok ilyenkor eljátszák Eszternek a történetét beöltöznek, és eljátszák, és akkor ez is része az ünnepségnek, amikor erre a Purim ünnepen visszaemlékeznek Eszter történetére és a szabadulásra. Köszönöm szépen! Szeretném folytatni ezeknek az érdekességeknek a sorát, mert én összegyűjtöttem még néhány érdekességet, nem ezekről az országokból, csak hogy lássuk azt, hogy milyen színes a világunk, és különböző országokban milyen dolgok azok, amik hétköznapiak vagy megszokottak, ami nekünk akár furcsa lehet, vagy érdekes. És egy kis ti segítségeteket szeretném kérni, mert legalábbis elsőben fiatalok, de idősebbek is, hogy tudjátok-e, hogy amiket most el fogok mondani, azok hol vannak szerte a világon. Például egy olyan fesztivál, amit csak sárfesztiválnak neveznek, egy évente megrendezett esemény, amelyre az emberek szerte a világból érkeznek, és gyakorlatilag ilyen sár gödörökben játszanak. Van sárban csúszás, iszapbirkózás és egyéb dolgok. Vajon melyik ország lehet ez? Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, én korábban nem. Ír? Nem Írország. Nem Német. Nem Amerika.
India.
India, már közelít. Ez Dél-Korea az ország. Dél-Koreában van egy ilyen ünnepség. És ugye, ahogy olvastam, tényleg szerte a világról érkeznek oda emberek. Mindezt azért, az az alapja az egésznek, hogy ugye úgy vannak vele, hogy a sárban ott rengeteg az ásványi anyag, és hogy ez jót tesz egyébként a bőrnek. És ha már jót tesz a bőrnek, akkor egy ilyen ünnepet is szerveznek köré, és akkor mindenki sárban fürdik. Van egy másik ünnep, amiről talán többen hallottatok már. Az egyszerűen csak annyiról szól, hogy az emberek összegyűlnek, és paradicsommal dobálják egymást. Olasz, igen, spanyolt hallottam itt, igen. Spanyolország, ez nagyon érdekes ünnep, ez tényleg csak ennyiről szól, hogy egy évben egyszer az emberek összegyűlnek, és megdobálják egymást paradicsommal, és rengeteg paradicsom, meg paradicsom léúszik az utcán. Igen, és utána megpróbáltam utána nézni az eredetének is, és nagyon érdekes, mert senki nem tudja pontosan honnan ered. Van egy ilyen legenda, ami szerint csak annyi az egésznek az eredete, hogy egyszer, most sem tudom, hogy pontosan mikor, az utcán pár fiatal összeveszett, és a közeli árusnak a strandjáról valaki levett egy paradicsomot, és megdobta a másikat. És akkor ebből kialakult egy ilyen paradicsomos dobálózás, amit egy évvel később ugyanott vagy ők, vagy valaki más megismételt. És innentől kezdve ez egy ilyen szokás lett, hagyomány lett. Vannak még egyéb hasonló játékok is. Van egy ország, ahol különböző versenyek vannak egy bizonyos felföldi játékokon, talán hallottatok erről. Van szabjadobálás, kalapácsvetés, kötélhúzó verseny. Skóciát hallottam valakitől. Aha, igen, ez Skóciára lehet, hogy már hallottatok is. Van skótdudán játszás is, meg különböző skót táncok. És van még egy érdekes, amit ilyen ünnepszerű, amit összegyűjtöttem, ahol az ünnep során színes felvonulások vannak, különböző részletes ceremóniákkal, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag Jézus Jordánban való megkeresztelését, keresztségét játsszák el újra az emberek. Izrael, nem Izrael. Brazília, nem Brazília. A fiataloknak segítek annyiban, hogy beszéltünk erről az országról a héten. Mondtál valamit, Nimrod? Nem? És nincs itt az ászlója. Hangosabban? Nem Honduras? Nincs itt az ászlója. De beszéltünk róla a héten. Nem Amerika. Nem Kongó. A Bibliában is benne van ez az ország.
Etiópia.
Igen, pontosan. Etiópia. Ennek az ünnepnek a neve az, hogy Timkat. És ugye ezért is gondoltam érdekesnek, mert megint csak ugye kicsit bevezetünk benneteket a táborba. Volt egy történet, egy áhítat az etióp kincstárnokról, és megtudtuk azt, hogy amikor Fülöp apostol találkozott ezzel a kincstárnokkal, Isten oda vezette őt ehhez a kincstárnokhoz, akkor ő megtért, és gyakorlatilag a keresztény vallást így elvitte haza. És ott Etiópiában szinte mindenki keresztény lett, államvallássá vált. És annyira látjuk, hogy ma is ez szerves része az egész országnak, az ország kultúrájának. Amiről még beszélni szeretnék, az az, hogy talán sokat nem beszéltünk ilyesmiről a héten, de, de mi az, ami minden országban van és kell?
Víz.
Víz? Nem milyen meg kézzel fogható dologra gondolok. Mi az, ami nélkül egy ország nem működik?
Törvények.
Törvények, köszönöm szépen. Ja. És összegyűjtöttem néhány érdekes törvényt is, ilyenekről talán nem beszéltünk. Meg talán nekünk adventistáknak nem is gyakran történik ilyen velünk. De van egy olyan ország, ahol, hogyha van egy háziállatod, ami egy malac, akkor nem nevezheted el Napóleonnak. Tudjátok, hogy melyik ország ez?
Francia.
Franciaország, igen. Ez egy régi törvény, de megmaradt ma is, és ma illegális Franciaországban a háziállat malacodat elnevezni Napóleonnak. Csak hogyha arra jártok, vagy felvesztek a francia állampolgárságot, tudjátok, ezt jó tudni. Igen, és még malaszt is tartottok mellette. Van még egy-két állatos törvényem. Például van egy olyan hely, ahol tilos nyulat tartani házi állatként, kivéve, ha bűvész vagy. Nagyon közel van. Ausztrália, igen. Nem teljes Ausztrália, de egy része Queensland, Ausztráliában ez, ha nyuszit akartok tartani, akkor bűvésznek el kell mennetek. És van egy nagyon érdekes, ezt is már több helyen hallottam, hogy van egy olyan ország, ahol illegális, gyanús körülmények között lazacot birtokolni.
Nagy-Britannia,
igen, nem tudom, lehet, hogy ezt már hallottátok ezt a történetet. Tehát ma is van egy ilyen törvény a törvénykönyvben, hogy Így van leírva, tehát, hogy ilyen nagyon furcsa megfogalmazás, hogy gyanús körülmények között tilos lazacot birtokolni. Ez is egy ilyen régi történelmi helyzetre vezethető vissza, amikor gyakori volt az illegális halászat. És azért voltak ilyen törvények, ahol erre figyeltek, hogy ne legyen az embereknél lazac, mert akkor az azt jelentette, hogy valahol azt illegálisan kihalázták. De ugye benne maradt a törvénykönyvben. És akkor még van egy olyan ország, ahol illegális kihívni valakit párbajra, vagy elfogadni egy ilyen kihívást. Nem spanyol. Nem magyar. Horvátok. Nem, ez messze van. Erről az országról szerintem nem volt szó a héten. Nem Afrika. Nem Kína. Nem olasz. Mexikó már kicsit közelít. Nem Brazília, másik irányba. Majdnem.
Kanada,
igen. Igen. Szóval, hogyha párbajoznátok, akkor ezt ne Kanadában tegyétek. Ugye ez is egy ilyen szabály, amit ma már ugye nem nagyon van értelme, mert az emberek manapság nem nagyon párbajoznak. De hogy megmaradt ez törvényben, hogy ott tilos párbajozni. Úgyhogy ha bárhol párbajoznátok valaki, vagy kihívnátok valakit, akkor ezt ne Kanadában tegyétek, mert ott tilos. Ezeket csak azért mondtam el, mert ha nem is pont ezeket, de hasonló olyan érdekességeket tudtunk meg az országokról, a kultúrákról, és azért is mondtam el, hogy lássuk azt, hogy ezeknek van valami alapjuk. Még akkor is, hogyha ilyen furcsák, hogyha elmegyünk más országba is, és halljuk, hogy ott ilyen dolgok történnek, ilyen dolgokat csinálnak, akkor furcsán nézünk, de mindegyiknek megvan az alapja. És ugye valószínűleg a saját országunkról is tudnánk mondani rengeteg olyan dolgot, amit mi már megszoktunk, nekünk teljesen normális, de talán, hogyha jön egy külföldi, akkor neki különleges lenne. Tehát ilyen az, amikor hirtelen egy másik kultúrába csöppenünk. Ilyen kultúrsok kér bennünket. És van egy olyan ország, egy olyan kultúra, amiről most szeretnék inkább beszélni, és ez Istennek az országa. Nem is ország inkább, hogyha helyesen akarjuk lefordítani magyarul, hanem inkább királyság vagy uralom. De egy az ország is beleillik. Hogy milyen ott a kultúra? Ugye, ahogy beszéltük most, ugye ott minden kultúrában, minden országban vannak szokások, vannak törvények, és ugye a kérdés az, hogy Isten országában milyen szokások, milyen törvények vannak. Mitől más az ország, mint bármelyik más ország? Az első kérdés az, hogy egyáltalán hol van Isten országa? Hogyha most egy térképet megnézünk, akkor hol találjuk Isten országát? Köszönöm, igen. Ugye Jézus Krisztus volt az, aki amikor elkezdett itt a Földön prédikálni, akkor elkezdett beszélni Isten országáról. Például Márk evangéliumában olvassuk, hogy amikor elkezdi Jézus a szolgálatát az első fejezetben, azt mondja, így hirdette Isten evangéliumát Galileában, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Andi kérte, hogy én beszéljek most Isten országáról, most a mai délelőtt, mert hogy annyiféle országról jártunk a héten, hogy akkor már jussunk el oda is így szombaton. És én mondtam, nagyon jó, mert én nagyon szeretek Isten országáról beszélni, viszont olyan nehéz. És látjuk, azt Jézusnak se volt könnyű, mert egy ezzel kezdi a prédikációját, hogy ez volt az első prédikációja, amit így a Bibliából látunk, hogy térjetek meg, mert elközelített Istennek országa. És én valahogy úgy vagyok vele, hogy valószínűleg akik először hallották őt, ők valahogy úgy lehettek, mint hogy mi is, hogy jó, de ez most mi? Tehát, hogy ez hogy kell érteni, ez mit jelent? Van egy másik hely, másik alkalom Lukács evangélium a 17. fejezetében, Lukács 17-nél, amikor a farizeusok megkérdezik Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van, vagy ahogy most hallottuk, bennetek van. Tehát ez a fordítás, ez a szó, ez így mindkettőt tudja jelenteni, bennetek van, vagy közöttetek van. Igen, Lukács evangélium a 17. fejezet 20-21. verse. De nem csak ennyit mond Jézus Isten országáról, hanem rengeteg-rengeteg példázatot. És ugye azért olyan nehéz megfogni Isten országát, vagyis hát nehéz, az mutatja, hogy nehéz megfogni, hogy Jézus is ilyen történeteket mondott. Ugye, amikor legutóbb itt voltam, talán emlékeztek, hogy akkor is ugye, példázatokról beszéltem, volt az elveszett pénz, az elveszett jó, és ugye mindennek az volt a lényege, hogy Jézus valami hétköznapi példát mutat, amit az emberek ismernek, és az alapján megmutatja, hogy valami ilyesmi lehet Isten országa, valami ilyesmi érzés. És nekem nagyon sokat jelent az, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy Isten országa közöttetek van, vagy Isten országa bennetek van. És gyakorlatilag Jézus Krisztus azt akarja megmutatni, hogy Isten országa itt van köztünk. Nem kell várni hozzá, nem kell elmenni valahova hozzá. Természetesen arról is beszél, hogy még nem teljesen van itt Isten országa, és hogy úgy igazán teljességben akkor lesz Isten országa itt köztünk, bennünk, amikor majd ő eljön ismét, és mindent újjáteremt, és úgy, ahogyan eredetileg tervezte. De a jó hír azt mondja Jézus Krisztus, hogy erre nem kell várni, mert Isten országa már itt is van. Majd, hogy nyilván kell várni rá, várjunk rá, csak hogy ne úgy legyünk vele, hogy hát Isten országára is várni kell, mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy Isten országa már itt van. És láthatjuk azt, hogy milyen is Isten országa, és egy kicsit erről szeretnék most beszélni. Így látjuk azt, hogy Isten országa nem határokhoz kötött. Jézus Krisztus nem mondja azt, hogy az Isten országa az itt Palesztinában van, a galileai tartomány, vagy a júdeai tartomány. Hanem ez kiterjeszti, beleférnek a szamáriaiak, beleférnek a rómaiak is, és mindenki az egész világon. A világon mindenhol vannak olyanok ma is, akik Isten országában élhetnek, vagy élnek. Akkor mi is lehetünk, vagy vagyunk azok, akik Isten országában élnek. És a kérdés csak az, hogy tudjuk-e ezt, vagy érezzük-e ezt, vagy így éljük-e az életünket, hogy mi Isten országának alkotjuk gyakorlatilag, és úgy élünk, ahogyan Isten országában élnek az emberek. Ugye beszéltünk több országról, több kultúráról, több szokásról, és szerintem sokan közülünk voltunk már idegen országban. És amikor elmentünk egy idegen országba, nem tudom, ki volt már idegen országban, igen, azért elég sokan, és nem tudom, jártatok-e úgy, hogy valami miatt furcsán néztek rátok, vagy ti néztetek furcsán valamire, hogy itt miért csinálnak ilyet. És csináltok valamit megszokásból, és lehet, hogy máshol teljesen más a megszokás. Ugye csak ez például, amit jól ismerünk, hogy például elmegyünk Bulgáriába, és bólogatunk, akkor azt fogják hinni, hogy nemet mutatunk, mert ott fordítva van a fejmozgás. Mi máshogy vagyunk szokva, ők is máshogy, máshoz vannak szokva. Ilyen például az, hogy ha ma itt Magyarországon ebédelünk, eszünk együtt, akkor nem illik szürcsölni. Ha elmegyünk Japánba és ott eszünk, és nem szürcsölünk, akkor furcsán fognak nézni ránk, és megkérdezik, hogy nem ízlik az étel? Mert hogyha ízlik az étel, és egy jó teszel, akkor azt abból tudják, hogy szürcsölöd a levest. Ez azt jelenti, hogy jó az étel, és élvezed. Vagy hogyha Görögországban elmész egy lagziba, egy esküvőre, akkor a tányérokat szoktak törni az esküvőn, a lagzin. Elvek földre ide a tányérokat, és összetörik őket. És ugye ma ezt nem szoktuk esküvőkön csinálni, furcsán is néznek ki, ugye nagy balhé lenne belőle, de ott ez teljesen normális. És valahogy Isten országa is így néz ki, mármint, hogy nem tányérokat törünk, meg szürcsöljük a levest, hanem úgy, hogy Isten országa, mint olyan, vannak különös szokásai, vannak különös szabályai. És emiatt gyakran észre lehet venni, hogy ki az, aki Isten országához tartozik. Ki az, aki Isten országában él. Mert olyan furcsán viselkedik, mert máshogy viselkedik, mint az átlag. Ugye a kérdés az, hogy hogyan lehet észrevenni, melyek azok a szabályok, melyek azok a szokások, amik Isten országát jellemzik. És most a gyerekeknek, fiataloknak, vagy akár felnőtteknek szeretnék egy kis feladatot is adni. Nekem vannak ceruzák, vannak papírlapok, hogyha már nincs nálatok, és azt szeretném kérni tőletek, hogyha szeretnétek, de tényleg felnőttek is bárki, hogy írjátok, hogy rajzoljátok le, hogy milyen különleges szabályokat, ünnepeket tudjátok elképzelni Isten országában. Érthető a feladat? Hogyan képzeljétek el Isten országát? Köszönöm. Rajzolhattok, írhattok bármilyen módon. Milyen szabályokat képzeltek el, milyen törvényeket, milyen szokásokat, akár milyen ünnepeket, vagy akár lehettek kreatívak is, milyeneket vezetnétek be. Hogyan képzeljétek el Isten országát? Mi az, ami Isten országát jellemezheti? Ha éppen nincs ötletetek, de van nálatok ceruza papír, akkor segíteni fog, én közben beszélni fogok, bár lehet, hogy azt, aki éppen művészkedik, az kicsit zavarni fogja, de én közben a Biblia alapján szeretnék majd néhány dolgot mondani, hogy ott mit látunk. Mit mond Jézus? Milyen Isten országa? És ehhez, hogyha van nálatok Biblia, és éppen nem művészkedtek, akkor megnyithatjátok a Bibliát Máté evangéliuma 5. fejezeténél. Máté evangéliuma 5. fejezetében kezdődik az úgynevezett hegyi beszéd. 5., 6., 7. fejezet így egyben a hegyi beszéd. És hogyha elolvassuk egyben, nem tudom, olvastátok-e már egyben ezt az egész szakaszt. Jézus Krisztusnak ez is úgymond az első prédikációi közül az egyik, tehát ez is elég korán mondja el, ahogy látjuk a Szentírásban. Köszönjük szépen, Andi Ildikó, a kiosztást. És Jézus itt ezt fekteti le gyakorlatilag, hogy milyen Isten országa. Mi jellemzi Isten országát? És én nagyon érdekes, mert azzal kezdi a legelső dolgok, amiket mond, azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És folytatja, boldogok, akik sírnak. Boldogok a szelidek. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, boldogok, akik békét teremtenek. És ő mindegyikre mond egy pozitív dolgot, hogy mi az, ami a jutalma ezeknek az embereknek. És ha megfigyeljük, ezek mind olyan dolgok, amikről Jézus beszél, akik olyan embercsoportok, akiket nem biztos, hogy boldognak mondanánk. Vagy nem biztos, hogy ez a szokás általában. Jó, vannak a lelki szegények. És szegénynek lenni nem jó, ugye? Nem szeretünk szegények lenni. Lelki szegények, meg bármit is jelentsen, az sem jó, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, vagy hiányzik belőlünk valami. Mi nem gondoljuk, hogy jó, hogyha sírunk. Mi nem szeretünk sírni. Az egy negatív dolog. Mégis Jézus azt mondja, hogy Isten országában ez pozitív dolog. Boldogok a szelidek. Ha körülnézünk ma a Földön, akkor nem a szelídség az, amit elsőnek kiemelnénk, hogy ez az pozitív dolog lenne. Vagy hogy azzal elérnénk bármit is. Ugye szelídséggel a mai világban, ha a mai gondolkodást nézzük, azzal nem lehet semmit elérni. Keménynek kell lenni, és akár mások árán is, de nekünk előrébb kell jutnunk. Boldog, aki éheznek és szomjaznak az igazságra, igazságosságra. Ugye az se jellemző ma itt a Földön, hogy az irgalmasság, vagy a tiszta szív, vagy a béketeremtés. Ugye az emberek inkább csak háborúzni akarnak. És kevés az ember, aki azért lép fel, hogy békét hozzon. És Jézus ezeket mind felsorolja, és azt mondja, hogy a vége az boldog, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Ugye az eleje is az volt. Ez már egy olyan dolog, ami felkelti az emberek figyelmét, mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy Isten országában teljesen más emberek laknak. Teljesen más elvek azok, amik szerint működik Isten országa. Ha továbblapozunk a 6. fejezetre, a 6. fejezet 9. versétől találkozunk azzal a szakasszal, amit talán minden keresztény ismer és tud kívülről, amit csak mi atyánknak szoktunk nevezni, vagy az Úr imádságának. És ahogy én olvasom ezt a szakaszt, azt látom, hogy Jézus is, amikor azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, ezzel azt akarja megmutatni, hogy ez az ima gyakorlatilag megmutatja, hogy milyen Isten országa. És látjuk is azt, hogy az elején, ugye az első mondatban már benne van, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. És ugye folytatja, hogy milyen is ez az ország, amit várunk, amit szeretnénk, hogy itt legyen köztünk. Ugye látjuk azt, hogy ez egy olyan ország, ahol Isten uralkodik, az ő neve szent, és hiába van a mennyekben, nem csak a mennyekben van, hanem itt a Földön is. Ugye akarjuk, hogy itt legyen a Földön is Isten. Az ő akarata van meg. Ez egy olyan ország, ahol mindenkinek megvan a mindennapi eledele. Ez egy olyan ország, ahol Isten is és az emberek is megbocsátanak egymásnak. Ez egy olyan ország, ahol megszabadít Isten minket a kísértésektől, vagy nincsenek is kísértések, hogyha a jövőre tekintünk. Ahol nincs gonosz, ahol Isten megszabadít. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy egy ilyen országért imádkozzunk. Aztán folytatja még a 6. fejezetben, a 6. fejezet végén. Azt mondja Jézus Krisztus, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Majd később folytatja és azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni. És azt mondja, hogy nem szolgálhattuk Istennek és a mammonnak. A mammon az gyakorlatilag a pénz, a vagyonnak egy ilyen metaforája volt, mert mammon volt a vagyonnak, a gazdagságnak az istene. És már itt látjuk azt, hogy gyakorlatilag Jézus egyfajta gondolkodás ellen lép fel. És ez a fajta gondolkodás az, amikor látjuk a következő szakaszban is, ne aggódjatok, ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Ez a gondolkodás arról szól, hogy nekem figyelnem kell arra, hogy nekem jó legyen, én minél több vagyont összegyűjtsek, azért, hogy ne kelljen aggódnom. Ne kelljen aggódnom az étkezés miatt, ne kelljen aggódnom amiatt, hogy hol lakom, legyen fedél a fejem fölött, vagy hogy milyen ruhát vegyek fel. Egy olyan gondolkodás van a világban, ami ellen Jézus Krisztus felszólal, ami arra irányul, hogy nekem minden meglegyen, nekem minden jó legyen. És ha csak erre fókuszálok, hogy nekem minden meglegyen, akkor ugye nem Istenben bízom, hanem rajtam kívül, a más kívül áll a dolgokban, például a pénzben, mert ugye hiszem azt, hogyha van pénzem, akkor mindent meg tudok oldani. És azért ma is megvan bennünk ez a gondolkodás, azért eléggé fontos szerepe van a pénznek a mi társadalomban annyira, hogy sokszor én is így gondolkodok, hogy azért jó, hogyha van pénz azért a bankszámlámon, És hogyha hirtelen van valami, akkor tudok oda fordulni, és biztonságban érzem magam. Meg hát azért tanítjuk is, hogy ha okosan bánunk a pénzzel, akkor ugye van egy kis tartalék mindig, és hogyha gond van, akkor tudunk oda fordulni. És ugye ezzel nincs is semmi baj önmagában, csak minél inkább így gondolkodunk, minél többször inkább erre gondolunk, akkor annál inkább erre fogunk támaszkodni, és kevésbé Istenre, aki meg tud oldani mindent akkor is, ha éppen nincs tartalék a bankszámlámon. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy ha meg tudjuk így fordítani, és Isten országában élünk így, hogy nem a földi anyagiakra, javakra bízzuk magunkat, hanem Istenre, akkor nem kell aggódnunk, hogy mit tudjunk, mit tegyünk, mert akár van pénz, akár nincs, majd Isten gondoskodik róla. És ugye, hogyha emberi gondolkodással nézzük, akkor Isten ország az logikátlan azért, mert nem ehhez vagyunk szokva. Hogyha körülnézünk a világban, nem ezt tanítják nekünk. Nem azt tanítják nekünk, hogy van, amikor el kell engedni a dolgokat, és hagyni, hogy majd lesz valami csoda, majd történik valami csoda. Nem tudom, hogy sikerült-e írni, rajzolni, befejeztétek-e, hogy van-e, aki befejezte. Ki az, aki még ki az, aki még dolgozik a művén? Jó, van még olyan. Ki az, aki szívesen megosztaná velünk, akárcsak is szóban, hogy mit írt, vagy mit rajzolt? Eszter? Tessék, mit?
A szeretet himnusza.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ugye a szeretet himnusza az Korintusi levélben Pál apostol írja le, és hogy gyakorlatilag hát valamennyire kapcsolódik talán ahhoz, amit én mondtam, hogy ott is ez van, hogy akármilyen nagyszerű ember vagyok, akármilyen képességeim vannak, a szeretet az, amitől gyakorlatilag működik minden. De azért nagyjából ismeritek most, ezt nem fogom végigmondani. Bocsánat,
mondja csak. Utcáján az élet folyója, uh-huh. És mind a két oldalán
az élet fája. Igen, igen.
Ezt próbáltam.
Köszönöm szépen, igen, igen, igen. Barni, te voltál még, aki jelentkeztél.
Jelenleg olyan rajdonságra tűnik, amelyik itt hiány vagyunk, és sok meg lesz. Ez a hálaadás, az öröm, tisztaság, szeretet, Isten dicsősége, vagyis az a jósága, amit nem tudunk befogadni, elfogadni, a világosság, az egység, és hát tökéletes. Uh-huh.
Köszönjük szépen. Jó, amiket írtatok, tessék.
Nagyon szeretnék egyszer együtt a földjére szemben Izraelre. Elfélebben soha nem fog megvalósulni, és elsősorban azért szeretnék egy olyan országban lenni, ahol tényleg napelentében elcsöndesedik minden. Én végtelenül szeretem a karácsonyra kezdődését, és 24-én leáll a forgalom, délután 4 órakor, és minden elcsöndesedik. És a mennyereken az a szeretném, hogy ott szombatban.
Köszönjük. Igen. Ez tényleg szép.
Én nem értem, csak az hogy olyan országokat tudok élni, ahol minden ember, tényleg minden ember, és az állatok is terve vannak is, az Isten ismeretével, és kegyelmével, és igazságával. És egy ilyen országban, ahol csak ilyen emberek jelen, ez tényleg.
Köszönöm. Dávid, te megosztod velünk? Mit? Nem? Nem muszáj, persze. Lányok, itt látom, hogy ti is dolgoztok valamit. Nem? Nem? Nem baj, nem kötelező. Nem kötelező. Tessék, Ági. De jó. Igen. Isten. Igen, igen, igen. És jelenések könyvében olvassuk, hogy majd, hogyha ugye beteljesedik Isten országa, akkor Isten trónja ugye az emberekkel lesz, itt a Földön velünk. Igen. Tessék,
Ulyas. Nem jutott eszembe, hogy nem lesz aggodalmaskodás.
Uh-huh. Igen, igen. Szomorúság. Aggodalmaskodás nem lesz. Igen.
És nem lesz tenni.
templom.
Az Isten dicsőségére.
Nem lesz szükség egy olyan helyre, ahol mehetünk, vagy mennünk kell, hogy Istennel találkozzunk úgy inkább, hanem Isten ott lesz jelen mindenütt. Majd most is jelen van, csak ugye akkor úgy teljes valójában sokkal, hogy test közelből találkozhatunk vele. Köszönöm szépen ezeket a megosztásokat. Biztos vagyok benne, hogy aki még dolgozik, vagy aki nem szólalt meg, nekik is vannak gondolataitok, nektek is. És ha átlátjuk az egészet így, vagy ha csak le akarom egyszerűsíteni, bár nem olyan könnyű leegyszerűsíteni, de mégis azért, hogyha úgy vagyunk vele, akkor le tudjuk. Hogyha átlátjuk a lényeget, akkor nem olyan bonyolult ez az egész. Isten országa gyakorlatilag csak arról szól, hogy Isten boldognak szeretne minket látni. Hogyha most eszünkbe jut mindez, amiket most elsoroltatok, legyen az akár a szeretet, a szeretet himnuszából, vagy az élet folyója, az élet fája, vagy az, hogy Isten itt van velünk, vagy hogy nincs aggodalmaskodás, vagy az, hogy milyen pozitív tulajdonságaink vannak, vagy az, hogy Istent mindenki ismeri, akkor látjuk azt, hogy Istennek mindaz a célja, hogy egyszerűen csak boldogok legyünk, mint emberek. És ha visszatérünk a hegyi beszédre, amiről Jézus beszél, ott is gyakorlatilag ő erről beszél az egész szakasz, hogyha úgy élünk, ahogyan azt ott Jézus elmondja, akkor boldogok lehetünk. És ugye a nagy különbség az általában a földi országban és Isten országában az az, hogy általában a földi országban valahogy így elsősorban azon arra törekszenek az emberek, hogy ők maguk boldogok legyenek. Ami jó dolog az, hogy erre törekszünk, hiszen Isten is ezt szeretné. Csak hogyha én magam azon törekszek, hogy én boldog legyek, akkor nem fog figyelni a másikra. És lehet, hogy lesznek, akinek kevesebb esélye van arra, hogy megteremtse a maga boldogságát. És Jézus Krisztus csak átfordítja az egészet, és azt mondja, hogy nagyon jó, hogy akarod a saját boldogságodat, de ezt úgy tudod elérni, úgy működik ez Istennél, hogy elsősorban a mások boldogságát keresed. És a mások boldogságát keresed, és ugye, hogyha ideálisan gondolkodunk, és mindenki a mások boldogságát keresi, akkor csak ebben a gyülekezetben lesz 30 ember, aki az én boldogságomat keresi. Úgyhogy nekem nem kell aggódnom a saját boldogságom miatt, mert van 30 másik ember, aki gondoskodik a sajátomról, és ugyanígy minden személynek megvan az a 30 ember, aki az ő boldogságáról gondoskodik. És még ott van Isten is, aki mindezt felügyeli. És Jézus Krisztus gyakorlatilag ezt szeretné megmutatni, és ahogy ugye mondtam is, hogy hol is van az Isten országa, ugye most többen említettétek azt, hogy milyen jó lesz majd, de Jézus Krisztus pont azt mondja, hogy amúgy ez most is itt van. Persze, majd a jövőben, amikor ő visszajön, akkor ez úgy tényleges lesz. Ezért már nem kell igazán úgy küzdeni, mert meg lesz, mert nem lesz rossz, nem lesz önzés. De pont azt akarja bemutatni Jézus Krisztus az életével is, meg azzal, amit mond, hogy mi már most is élhetünk Isten országában. Semmi nem akadályoznak minket abban, hogy ezek szerint, az elvek szerint éljünk. Hogy egymás boldogsága legyen az első nekünk, hogy tudjunk önzetlenek lenni, és tudjunk szeretni. És ne aggodalmaskodjunk, hanem Istenre bízzunk mindent. És ugye nagyon sok példája van Jézus Krisztusnak arról, hogy milyen Isten országa, és sokszor ugye valahogy mindig az jön elő, hogy Isten országa növekszik. És ez pont így növekszik, hogyha van néhány ember, aki ezek szerint, az elvek szerint él, akkor az furcsa lesz bizonyos embereknek, ugye amiben beszéltünk erre, hogy lesz egy kultúrsok, mert látják azt, hogy mondjuk mi nem aggódunk bizonyos dolgokon, amiken általában szokás aggódni, mert kell. Vagy mi lehet, hogy nem törekszünk magasabb fizetést kapni, meg nagyobb pozíciót, mert Istenre bízzuk a dolgot. Pedig ez a szokás, ez a normális a kultúránkban. És mégis, mi lehet, hogy más elvek szerint élünk, és az emberek lehet, hogy csodálkozni fognak, lehet, hogy furcsák leszünk, de mégis, hogyha Istenre tudjuk bízni, és Isten megáld bennünket, akkor az emberek fel fognak figyelni rá. És hogyha ezt igazán tudjuk képviselni, igazán megélni, akkor egyre többen lesznek úgy, hogy ezt én is szeretném. Én is szeretnék Isten országában élni. Én is szeretnék ide tartozni, mert ez nagyon jó. És persze tudjuk azt a Szentírásból is, hogy ezt úgy véglegesen nem mi hajtjuk végre, nem mi leszünk azok, akik elterjesztjük ezt az egész földre, amíg mindenki Isten országához fog tartozni, mert ugye végérményesen Jézus Krisztus fog eljönni, és ő teremt újjá mindent. De ahogy korábban is mondtam, és ahogy Jézus is mutatja, minket nem kell, hogy ez megakadályozzon abban, hogy mégis ezt terjesszük. És Isten ismeretét is, és minden más tudjunk terjeszteni. Ugye, ahogy mondtam, ha csak a magunk boldogságára figyelünk, akkor mi is hamar boldogtalanok lehetünk. De Isten is képes volt meghalni azért, hogy mi örökre boldogok lehessünk. És ez őt is végtelenül boldoggá teszi. Úgyhogy kívánom azt, hogy mi is tudjunk így élni, és elsősorban mások boldogságára gondolni, és így megélni Isten országát. Amen.